Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Irgalmatban bizakodunk. Lehet, hogy valaki arra gondol, hogy miért nem az Isten szeretetében. De lehet, hogy elfelejtjük, ha ez a kérdés fölmerül bennünk azt, hogy az Isten hatalmas szeretetének a jele az irgalom. Ebből élünk. Nézzünk önmagunkba, és kérjünk az irgalmas Istentől bocsánatot. Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik jót tesznek velük, és őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Jézus Krisztustól először halljuk azt, hogy új parancsot adok nektek. Korábban már egyszer beszél Jézus a parancsról, amikor rábízza az ő művét apostolaira, és akkor azt mondja: ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Most Új parancsot adok nektek. Szeressétek ellenségeiteket. Azt hiszem, világos mindegyikünk számára a fokozás. Ezen a mai vasárnapon. Jó lenne megbirkózni ezzel a kérdéssel. Jó lenne helyesen érteni, mit is akar Jézus. Nyilvánvalóan félreértjük Jézusnak a szándékát, ha úgy hallgattuk ezeket a szavakat, hogyha ti jók lesztek, akkor hozzátok is jók lesznek, ha ti irgalmaztok, akkor nektek is irgalmaznak, ha ti adtok, akkor nektek is adnak. Nyilvánvaló, itt nem valamilyen fajta számításról van szó, egészen másról. Hiszen az Isten nem azért ad, hogy majd visszakapjon valamit, az Isten nem azért jó, hogy aztán jók legyenek hozzá is, Isten nem azért irgalmas, hogy aztán hozzá is irgalmasak legyenek. Tehát ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó, erre kell odafigyelni. Nem azért, hogy így akkor majd, hanem ilyen az Isten. Számunkra érthetetlen első hallásra. Ilyen az Isten. És Jézus azt mondja, hogyha ti is ilyenek lesztek, akkor lesztek fiai mennyei atyátoknak. Tehát itt valamiképpen az Isten fiúságunkról van szó. Tehát semmiképpen nem szabad ezt a kérdést úgy nézni, hogy itt Jézus valamibe be akar minket vezetni. Talán még azt is mondhatnám, hogy Jézus lépre akar bennünket csalni. Szó sincs róla. Jézus egyszerűen arról az atyáról beszél, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad az igazaknak meg a bűnösöknek. Arról az atyáról beszél, aki engedi, hogy a búzával együtt a konko is fölnőjön, aztán majd rostálnak az aratáskor. Arról a mennyei atyáról beszél, aki mindig megbocsát, mert szeret bennünket. Másképpen akár azt is mondhatnám, Jézusban hatalmas bizalom van a szeretetet illetően. Jézus tud a szeretet erejéről és a szeretet hatalmáról. Semmi nem veheti föl a szeretettel a harcot. Semmi le nem győzheti. Most hirtelen jutott eszembe, amikor annak idején, 1992-ben, a szerb generálissal arról tárgyaltunk, vagy tárgyaltam, hogy engedje el a Vukovárba bezárt 4500 civil embert, ne öljék meg őket. És amikor azt mondtam neki, hogy nekem egy olyan szövetségesem van, aki erős, és még senki le nem győzte, akkor rákérdezett, hogy ki az, és csak annyit mondtam, Jézus Krisztus. És ennek az embernek a szemében megjelent egy könycsepp. És akkor tudtam már, nyilvánvalóan tudtam, hogy Jézus őt is legyőzte. Igazából itt a szeretet hatalmáról, a szeretet erejéről van szó, és Jézus azt akarja, hogy valamiképpen mi önmagunk fölé nőjünk, mert csak ebben az esetben tudunk erről a szeretetről tanúságot tenni, ebben a régi világban, amelyben a törvény szemet szemért, fogat fogért. Ez az ősi törvény, ez az ószövetségi törvény. Jézus pontosan ebből akarja kivezetni az emberiséget. Azt akarja, hogy mi egyre jobban hasonlítsunk az Istenhez. Egyre jobban hasonlítsunk az Atyára, akinek a gyermekei vagyunk. Tehát, mindez csak azért mondtam így, nehogy véletlenül is valaki egy ilyen adok-kapokra gondoljon. Ne valami olyanra gondoljon, hogy hát ez az ember jól felfogott érdeke. Persze, hogy az. Na de hallottuk, ezt teszik a bűnösök is. Ha az érdekről van szó, akkor ez mindenkinél működésbe lép. Hát ettől szenved a világ, ettől szenvedünk mi magyarok is. Rátelepedett az érdek a nemzetünkre, rátelepedett a népünkre, rátelepedett az országunkra. Pártharcoknak vagyunk a szenvedő alanyai, ahol csak az érdek dominál. Kisebb vagy nagyobb mértékben. És ez az a világ, amelyben szemet, szemért, fogad, fogért elv érvényes és működik. Itt másról van szó. Az irgalomról van szó. Az új parancsról van szó. És akkor most ezek után hadd mondjam azt. Az Isten nem következetes, kedves jó testvérek. Még egyszer mondom. Az Isten nem következetes, hanem irgalmas. És ez a mi szerencsénk. Persze mi azt szeretnénk, ha az Isten következetes lenne, amikor a másikról van szó. Büntesse meg, adja meg neki, teremtsen rendet a házatáján. De ha rólunk van szó, akkor örvendezünk afölött, hogy az Isten következetlen. Örvendezünk afölött, hogy az Isten nem logikus. Testvérek, az Isten nem következetes, hanem irgalmas. Jól jegyezzük meg. És ez minden esetben áll és érvényes, szerencsére akkor is, amikor rólunk van szó, akkor is, amikor az ellenfeleinkről van szó, akkor is, amikor az ellenségünkről van szó. És talán még azt is jó lenne megjegyezni, mert az egész keresztény gondolkodásunk alakulása szempontjából is döntő. Jézus nem megváltoztatta a világot, hanem megváltotta. Nagyon nagy különbség. Megváltotta, de nem megváltoztatta. És mi is megváltottak vagyunk akkor is, ha olyan nehezen tudunk változni. Tessék erre is gondolni néha. És igazából lehet, hogy furcsa, amit most mondok. Jézus azt várja tőlünk, hogy mi megváltott emberként éljünk. Persze ehhez mi rögtön hozzáteszik, hogy változzunk meg. Nyilvánvaló, hogy mennyire fontos az életünkben ez a változás. De állítom, ha valaki megváltott embernek tudja magát, még ha nem is tud változni, akkor is rengeteg jót tesz. Mert a megváltottságából következik. Persze az igazság az, ha valaki igazából megváltottságát felfogja, hogy az Isten őt szereti, hogy az Isten őt a kezében hordozza, hogy az ő élete az Isten kezében van, akkor változik az ember. Hát lehetetlen, ha olyan közel van az ember az Istenhez, akkor ne változzon. Hát tőle fogok változni, akihez közel vagyok. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy bűntelen is vagyok. Jó lenne. Szóval próbáljunk egy kicsit reálisabbak lenni, a világot illetően is, önmagunkat illetően is, és hogyha ilyenek vagyunk, akkor sokkal óvatosabbak leszünk a bírálattal is, az ítélettel is, és azt is, hogy, hogy most a rosszat rosszal viszonozzuk-e vagy sem. Testvérek, nagyon lényeges ez a kérdés, új parancs. És ez azt jelenti, hogy az emberiség két táborra oszlik. Van az egyik tábor, amelyben a régi törvény uralkodik, szemet szemért, fogat fogért, és van egy másik tábor, amely tábornak a tagjai, amely tábornak a fiai másképpen gondolkodnak, akik nem engedhetik meg maguknak, és nem engedik meg maguknak, hogy ugyanazt a harcmodort alkalmazzák. Testvérek, ne alkalmazzuk. Biztos, hogy vereséget szenvedünk. Természetes emberi gondolkodás szerint is vereséget szenvedünk, egyszerűen azért, mert ők gátlástalanok. Nekünk meg gátjaink vannak. Minket gátol a szeretet parancsa. Még ha nem is tudjuk szeretni az ellenségünket. Még ha nem is jutottunk el odáig, hogy ezt az új parancsot megtartsuk, de tudunk a szeretet parancsáról, és az bennünket izgat, az állandóan gyötörni fog bennünket. És ha belemegyünk az ő harcmodorukba, akkor végünk van. Akkor nincs mentség. Mert még ha föl is akarom venni ezt a módit, nem fog menni. Az ő repertoárjuk sokkal szélesebb, mert nincsenek gátlások. Jézus ismeri az életet és ismeri a világot. Vagy elhisszük azt, hogy a szeretet akkora hatalom és akkora erő, hogy legyőzhetetlen, vagy pedig legyőzetünk. Vagy a szeretet felől építkezve élünk ebben a világban, amelyben szekértáborok vannak, amelyben iszonyú szakadékok vannak, ahol ijesztő szembenállásokat tapasztalunk, és szenvedünk ezektől, és áldozatai vagyunk ennek, vagy pedig elkezdjük komolyan venni a kereszténységünket, és szerveződünk ebben a nagyvilágban egy másik módszer szerint, Jézusi módszer szerint. Ha ezt komolyan vennénk és következetesen vennénk, ami sokba kerül, mert igen nagy áldozatokat kíván az embertől, akkor biztos, hogy a szeretet győzedelmeskedik. Biztos. Hiszek a szeretet végső győzelmében. Prohászka püspöknek volt a jelmondata. Prohászka püspöknek volt ez az üzenete. Megalázhatták őt is. Megalázták Rómában, megalázták itthon, ellensége volt szinte mindenki, és mégis 100 évvel megelőzte a korát. És olyan igazságokat hirdetett meg, és élt meg. Nyilvánvalóan ezért nem tudott vele mit kezdeni a másik tábor. Lejáratta, nevetségessé tette, lerombolta. Ennek ellenére ő hirdetett meg olyan igazságukat, amelyeket most sejtegetnek. Egyháziak is, meg a többiek is. Csak Prohászka is kevesekkel maradt. És mi is kevesen vagyunk, és mindig kevesen. És sohasem elegen, mert irgalmasnak kellene lenni,
és nem következetesnek. Egy biztos. Az Isten nem várja tőlünk azt, hogy vétlenek legyünk. Ez egy nagy szerencse. Ez mindegyikünk számára egy nagy felmentés. Senkitől se várja az Isten, hogy vétlen legyen, mert nem is lehet. Isten lehetetlen sose vár tőlünk. De azt elvárja tőlünk az Isten, hogy szabadok legyünk. Szabadok legyünk a gyűlölködő ember rabszolga. A gyűlölködő ember fogoly, önmagának a fogja. Illetve az az ember teszi fogolyjá, akit gyűlöl. Persze ő is rabszolga, és ő is fogoly. A gyűlölködő is, aki engem gyűlöl, de ez az én oldalomról is igaz. Isten nem azt akarja, hogy vétlenek legyünk, lehetetlen nem akar, hanem azt, hogy szabadokká váljunk, és másokat is szabaddá tegyünk. Mert akinek az esetében én a gyűlöletre nem válaszolok gyűlölettel, azt szabaddá teszem. Biztos sokszor megtapasztalták a testvérek, amikor az ember nem áll kötélnek, és nem megy bele a harcba azzal a gyűlölködővel, akkor kiesik a szerepéből. Nyilvánvaló. Valamiképpen föloldottam a görcseit, és ez nagyon lényeges. Mert ha hatalmasodik a gyűlölet a világban, az mindenkinek rossz. Ez az egyik, amit jól tudomásul kell vennünk ebben az esetben a másik. Isten nem tökéletességet és teljesítményt kíván tőlünk. Ez a farizeusoknak a világa, akik azt gondolták, hogy az Isten barátságát, meg az örök üdvösséget teljesítmény béren meg lehet vásárolni. Nem. Hát akkor ebben az esetben csak azoknak lenne lehetőségük, akik olyan helyzetben voltak, mint a farizeusok, akik ezt meg tudták tenni. De mit tegyen a szegény ember? Mit tegyen az, akinek nincsenek olyan lehetőségei, mint nekik voltak? Isten nem teljesítményt kíván tőlünk, hanem azt, hogy ismerjük föl az Isten erejét. És az Isten erejéből kezdjünk cselekedni. Az Isten erejét fogadjuk be, és akkor már nem mi cselekszünk, hanem az Isten bennünk. Erről van szó. Csak ebben az esetben tudok irgalmas lenni. Magam erejéből az emberi a meghatározó. Isten erejéből önmagam fölé emelkedem. És ebben az esetben csodákra képes ez az isteni erő. Azokra a csodákra, amiket néha az ember magában megtapasztal, amikor rádöbben arra, hogy az Isten megbocsátott neki. Kérem, mindenki gondoljon erre a csodára a saját életében. Testvérek, Jézus megváltott, de nem megváltoztatott. Ez a harc bennünk folyik. A szívünk mélyén Karl Rahnernek a gondolata ez. Az ember szíve közepén húzódik a frontvonal. Bennünk dől el a harc. Ez egy Szent János is foglalkozott, Szent Ágoston is, Loyolai Szent Ignác is. A harcok, a világosság meg a sötétség harca, Isten országa harca, Sátán országának a harca, Krisztus királysága és Lucifer királysága, mindegy, hogy hogyan fogalmazzák ezt. Harc van, de ez a harc bennünk folyik. Testvérek, új parancsról van szó. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót a rágalmazóitokkal. Imádkozzatok értük. Mekkora lehetőség. Az ember fölszabadul. Ha én valakire haragszom, akkor én megkötözött vagyok. Ha képes vagyok nem haragudni rá, akárhogyan viselkedik, akkor felszabadulok. Erről a szabadságról nem mondhat le egyikünk sem. Ez az igazi szabadság. Nem az, amiért tüntetnek, meg jogok, meg effélik, ez. Mert ez mindentől függetlenül megszerezhető. Rajtunk múlik. A másik, ami rendkívül fontos, mivel váltotta meg Jézus a világot? A szeretetével. Mert nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Így leszünk Krisztusnak a testvérei, ha erre képesek leszünk. Ellenség szeretet. És úgy leszünk Istennek a fiai, ha nem azt várjuk az Istentől, hogy következetes legyen. Ne kérjük soha az Istentől, hogy verje meg az Isten azt. Legyen bosszúálló, legyen következetes, legyen kemény, adja meg neki. Testvérek, ne kényszerítsük az Istent ilyenre. Isten fiai vagyunk. Mindenki, aki fölkelti napját mindenkire. Új parancsot adok nektek. Legyünk ennek a parancsolatnak valamiképpen Isten segítségével a megvalósítói. Kedves testvérek, ebben a világban harc folyik, és ez így lesz, amíg a világ világ. Ebben az imádságban, amely most következik, kérjük az Isten kegyelmét, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, hogy hinni tudjunk a szeretet legyőzhetetlen erejében. Kedves testvérek, ijesztően gyorsan rohan az idő, már a héten elkezdődik a nagy bőt. Szerdán hamvaszó szerda lesz, bizonyára mindenki tudja, szigorú bőti nap, mindezek kettő van belőle az év folyamán. Hamvaszó szerda meg nagy péntek, szerintem ezt mindenki könnyedén tudomásul veheti, ne együnk húst, és egyszer lakjunk jól. Szégyellem, mikor ezeket kell mondani, mert közben állandóan azt látom a televízióban, hogy hogy fogyjanak le az emberek. És akkor mikor meg ilyen lelki motivációról van szó, akkor meg elkezdenek fanyalogni. Méltatlan minden esetre. Isten iránti szeretetből a megváltottságunk köszöneteképpen, vegyük ezt komolyan, ezt a szigorú bőti napot, és nagy bőt folyamán, pénteken ne együnk húst. Lehet esetleg valami jóval kiváltani, ne tegyük. Valamivel egy picit kötösszük már meg magunkat. Minden bajnak ez az oka, hogy semmiben nincs meder. Mindenki elvár valamit, csak ő neki ne kelljen semmihez igazodni. Így csak pusztulás a vége mindennek. Próbáljuk komolyan venni ezt az idei nagy bőtöt. Hát ha valami lelki hozadéka lesz a nemzet számára, az országunk számára. Nagybőtben minden pénteken a katolikus keresztény templomokban keresztutat járnak, itt ebben a mi kis kápolnánkban is pénteken délután az esti szentmise előtt a szentolvasó imádkozás helyett 5 órakor keresztut járás van. Ezek talán a legfontosabbak nagybőttel kapcsolatosan, talán még annyit, hogy mához egy hétre, aki hamvazó szerdán nem tud eljönni, az vasárnap meghamvaszkodhat, de jöjjön el minél több ember. Ezen a napon ne hagyja ezt a szentelményt vasárnapra. Itt is egy kicsit azt érzem, hogy mikor az Istennel való kapcsolatunkról van szó, akkor patika mérleget használunk. Amikor meg a magunk ügyeiről van szó, akkor meg más vált. Szóval egy kicsit próbáljunk már, azt mondtam a Szentbeszédben, hogy bennünk folyik a harc. Nem a másik emberben, bennem. A másikban is, de az az ő ügye. Talán másról inkább most ne. Néha azért imádkozzanak a kórházunkért, mert túl sokat eddig nem tett senki a keresztények közül a irgalmas rendi kórházért. Legalább imádkozzunk. Mi nem óhajtunk tüntetni, de ha kell, akkor iszonyú keményen fogunk harcolni. Mert ezért a kórházért önök egy fillért se fizettek. Magyarán a magyar adófizetők. Az összes többi kórházat a magyar adófizetők pénzéből pénzelik. Ezért egy fillért sem adott a magyar adófizető. És minél érdekes, mégis itt akarnak legtöbb ágyat, aktív ágyat megszüntetni. Szóval, hát itt vannak a következetlenségek. Nem fogunk engedni. Miniszter mindent megígért, most a héten próbálom rajta behajtani. Tudom, hogy semmit sem érnek az ígéretek, még akkor sem, ha le is írják, de nem hagyjuk magunkat. Lehet, hogy keményebb menetek is lesznek, akkor majd azért aktivizálják magukat, bár nem túl nagy. De hát ha rajtunk kívül is van, akinek fontos ez a kórház. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.